Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a Kontakt Rádióban, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság műsorában, a Fáraók földjén. Ezúttal Ramszesz történelmi arcképcsarnokunkkal jelentkeztünk, amelyben az Új Birodalom történetét ismertetjük. Tehát az Új Birodalom történetén belül a 19. dinasztiánál tartunk, első széti fáraóról fognak hallani, aki Maneton szerint a dinasztia megalapítója volt, de mint az előző adásban már hallották, valójában jelenlegi ismereteink szerint egyértelműen tudjuk, hogy nem ő alapította ezt a dinasztiát, hanem első Ramszesz fáraó, aki alig 2 évet uralkodott, az apja volt, és ráhagyta a trónját, tehát erről lesz szó rövidesen. Mielőtt azonban elkezdjük, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság híreiből szeretném fölhívni a figyelmüket a következő előadásunkra, amely az Ókori Egyiptomi Bizottságnak a szervezésében lesz május 5-én, és Fülöp Márton fog előadást tartani Görög-egyiptomi kapcsolatok a hellenisztikus kor előtt címmel, természetesen Egyiptomról lesz szó, tehát Ptolemaiosz-kori Egyiptom történetét megelőző időszakról. Szeretettel várunk minden érdeklődőt, a részleteket pedig a társaság honlapján lehet megnézni, a www.mept.hu honlapon, az események rovatnál, mindjárt ez az első esemény, amit megnézhetnek. Ezek után most átadom a szót Kövi Franciskának és Olá Adriennek, a Ramszesz történelmi arcképcsarnokunk rovatvezetőinek. Rövidesen be fogják mutatni első széti fáraónak az életét, tetteit, mindazt, amit tudunk róla, illetőleg amit a különböző források alapján ki tudunk következtetni.
Szólunk ugye a trónra lépéséről, aztán ejtünk pár szót a hadjáratáról, illetve az építkezésekről, és ugye a végén, mint ahogy mindig szoktuk, a királyok völgyében a sírját mutatjuk be, illetve a múmiáját. És akkor kezdjünk is bele. Tehát az a lényeg, hogy már az apja fontos posztokra nevezte ki Szétit. Uralkodása nagyrészt annak a jegyében telt, hogy helyreállítsa a rendet az Amarna reform okozta hatalmas változás után. Tehát erről is ejtettünk már szót jó párszor, hogy ugye jött ez az Eknaton nevű fáraó, aki bevezette itt az egyisten hitet, és nagyon sok kárt tett mindenféle épületben, ugye Ámonnak a nevét kivakartatta a feliratokból, épületekről, és ugye ezeket próbálják helyrehozni az utána lévő fáraók, és ugye még első Széti alatt is tart ez. Igyekezett megerősíteni Egyiptom befolyását Kánoánban és Szíriában is, hiszen egyre erősödött a hettitákkal szembeni probléma, ugye erről is mejtettünk szót még Hóremheb alatt. Vallási politikáját is nagyrészt ez a törekvés határozta meg. Templomépítési tevékenység az Amarnakor alatt háttérbe szorult, istenek kultuszközpontjában jelentős volt, de majd erről is később ejtünk szót az építkezéseknél. Ő utána következik majd a fia, a második Ramszesz, akiről majd a következő 2 adásban lesz szó. Ő ugye szinte az egyik leghíresebb fáraó az Új Birodalomban minden esetre. És akkor térjünk is át a családi hátterére.
A családjáról pár szót szeretnék mindenképpen mondani, majd Adri beszél a női részekről egy kicsit, mert ugye ez nagyon fontos, mert eléggé elhanyagolják a nőknek a szerepét és a női pároknak az érzékeltetését. Na most az előző alkalommal is volt róla szó, hogy Szétinek volt egy nagyapja, aki szintén Széti nevet viselt és vezír volt, és család az alsó egyiptomi városból, a Nílus-deltából származott, Avarizból. Ez nagyon fontos több szempontból is, egyrészt mert itt lesz majd ugye a később a Per-Ramszesz nevű híres főváros, másrészt pedig Avarizban Szétisten kultusza nagyon erős volt. Ez jellemző, ugye megtalálható Széti nevében magának, Szétnek is a neve, aki egyrészt Oziris gyilkosaként is felfogható, másrészt pedig mégis az uralkodónak ugye ez volt a neve, ami viszont fontos, hogy ez csak a világi életben viselte, mert a templomokban gondolta, hogy hát ez mégiscsak milyen, hogy Oziris gyilkosát így mutatja, úgyhogy általában vagy egy Oziris figurát tesznek oda, vagy pedig egy ízis csomóval helyettesítik a szétállatnak a jelét a karcosokban, ezeken a templomokon, és amit ugye előbb mondtam, hogy Szétinek a fia híres másik Ramszesz, akiről majd ezt hiszem 2 órát is fogunk beszélni, mert nem lesz elég egy, ugye 2-t fogunk?
Igen.
Jó. És itt fogja ugye felépíteni az új fővárost, erről beszéltem előző alkalommal egy kicsit, hogy is néz ki, meg mit is tudunk
róla. De majd
róla.
Még a következő alkalommal úgy is felelevenítjük.
Igen, hogy mégis tudjuk, hogy ugye milyen épületek voltak, hogyan épült fel ez az egész főváros, és miért volt tulajdonképpen katonailag is mindenféleképpen fontos. Úgyhogy innen áttörnénk egy kicsit még a női részekre.
Igen, a feleségéről azt kell tudni, hogy Széti már a trónra lépése előtt feleségül vette. Tuja a neve egyébként, és szintén egy katonai elitből származott. Ugye ezt is említettük már előtte, hogy Szétinek az apja Ramszesz is ugye vezír, tábornok és mindenféle katonai posztokat töltött be, hogy már az ő édesapja is, aki szintén Széti volt, tehát a nagyapa nevét örökölte első Széti is. Tehát ez egy katonai elit, szintén a nő, tehát a feleség részéről is egy katonai családból származik. Apját egyébként Rájának hívták, aki a harci kocsik parancsnoka volt, az anyja pedig Rúja. Legalább két gyerekük volt, mármint Tujának és Szétinek. Az egyikük Tia, aki egyébként nem jutott nagy szerephez az udvarban, férjével együtt majd a szakkarai nekropoliszban temetik el. És ugye Ramszesz, akiről pedig majd, mint már említettük, két alkalommal is fogunk beszélni, tehát őróla elég sokat fognak majd megtudni az elkövetkező adásokban, tehát akkor róla más nem is mondanánk egyelőre. Még Tujáról annyit, hogy ő háttérbe húzódott Széti uralkodása alatt, majd második Ramszesz alatt lesz rövid ideig előtérbe kerül, mint anyakirályné, de tényleg csak egy rövid ideig, tehát ő inkább az a háttérbe húzódok és támogatom halkan a férjemet típus, és kb. A szobrain a megjelenésében is ezt mutatja, hogy egy csendes, zárkózott hölgy, és tehát egy hagyományos királynői szerepet töltött be, mondhatjuk azt. Röviden ennyit akkor a családjáról, és mi lenne, ha most elmennénk zenélni, mielőtt belekezdenénk a trónalépést, tehát maga az uralkodási
időről.
Igen. És akkor utána bevezetnénk az uralkodását, meg a hadjáratokat, építkezéseket, és akkor most pedig jöhet egy kis zene.
Üdvözlünk mindenkit, ugye ez a mai alkalommal első Széti Fáróval fogunk megismerkedni, amúgy ez a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a műsor, amelynek címe Fárók Földjén. Követhetnek minket akár élőben is ugye a neten keresztül, hogyha valaki szeretne, ez a kontaktradio.hu. Igen, de később is ezt megtekintheti a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a honlapján, a mept.hu. Ezen fönt vannak már most is a régebbi időknek az anyagai, tehát amiket előadtunk, valamint megtalálhatóak majd a mai alkalommal elhangzott dolgoknak a képei is. Most nem sikerült feltennünk, de mindenképpen meg lehet nézni ezekről pár szót, hogy mégis mi. Van egy Széti szobor, van a Gurnai templomáról egy kép, ezen kívül van a sírjából egy ábrázolás, amikor Hathorral van, és azt hiszem, még föltettünk valamit, de most ezt nem emlékszem.
Neki nincs sajnos a lábáról kép, pedig azt, az múltkor.
És a múmiáról persze, hát az alap, nem igen. Nem.
Szerintem, ja, bocsánat.
A múmia, mert az nagyon fontos, mert ugye hát mégiscsak erről mi mindig kiemeljük a múmiákat, mert az nagyon fontos, ráadásul az, ő teste nagyon jó állapotban megmaradt olyan szinten, amilyen többieké. Tehát tényleg az egyik legjobb állapotban megmaradt múmiáról van szó, úgyhogy mindenképpen beszélnünk kell róla.
A szobráról egyébként annyit, hogy a Karnaki Múzeumban található, és alabástrom szobor, és majd megtekinthetik, hogy hiányzik a személynek és a szemöldökének a berakása, úgyhogy el lehet képzelni, hogy milyen szép lehetett, hogy az valószínűleg valami kékes színű lazúrkővel lehetett kirakva, illetve a fején is korona volt, és a testén is egyébként egy egész alakos szobor, és a testének a különböző része is már. Például a végtagok azok másféle kőből készültek, illetve ugye volt egy-két amulett rajta, vagy ékszer is, és azok szintén más anyagokból, úgyhogy biztos nagyon szép lehetett fénykorában, de így is nagyon szép maga az alabástrom alap. Na de, térjünk vissza arra, ahol most tartottunk. Ugye most jön a trónra lépés. Elmondok gyorsan titulatúrákat, nem mindet, csak párat. Az egyik a Hórusz név, ami így hangzik, hogy az erős bika, aki felragyog Tébában. Az alsó és felső Egyiptom királya név, Ré igazsága, örökké való. És végül a Ré fia név, Szét embere, Tá kegyeltje. Ugye itt is megjelenik Szétnek a neve, ami nagyon fontos náluk. Tehát apja uralkodása alatt Széti vezír volt, amit említettem is, hogy már fontos posztokra helyezi ki vagy nevezi ki az édesapja. Ezen kívül a Szilei erőt parancsnoka, és több a deltában tisztelt istenség papja is. Előtte valószínűleg a hadseregben szolgált, mivel ránk maradt iratokból tudjuk, hogy a leszerelt katonák gyakran viseltek papi címet is. Memphisből kormányzott, de a politikai hatalom központja Théba volt. Az uralkodásáról röviden pár szót, még mielőtt rátérünk a hadjáratára és az egyéb tevékenységeire. Tehát a lényeg az, hogy Széti már sajnos nem fiatalon került a trónra, és nem is élt sokáig. A legkésőbbi ismert uralkodás éve a 11., de egyébként ugye erről is megosztanak már a vélemények, mint mindig, tehát soha nem tudunk szinte egy konkrét adatot vagy évet mondani ezekre az uralkodási időkre, de hát azért próbálkozunk. Lehetséges ugye, hogy pár évvel tovább uralkodott, mint 11, hiszen van egy olyan elmélet, hogy második Ramszeszt maga mellé vette társuralkodóvá, aki később egyébként az uralkodási éveit innentől számolta, nem onnantól ugye, hogy az apja halála után egyeduralkodóvá vált. Tehát lehetséges, hogy ugye tovább uralkodott, mint 11, de maradjunk ennél a 10-11 évnél, mint ugye már előtte az elődjén is megosztottak a vélemények, ott is belőttük, hogy körülbelül 2 évig volt Ramszesz, és pedig mond valaki 10-et is, de maradjunk a 2-nél, itt meg maradjunk inkább a 10-nél, tehát mondjuk egy 10 évet, az biztos legalábbis. És akkor ejtsünk pár szót a hadjáratairól.
Igen, még annyit szeretnék mondani, tehát összefoglalva az uralkodásáról, hogy ugye neki nem volt már semmilyen közvetlen kapcsolata Echneton koráról, ennek a következményeit majd Adri fogja szemléltetni, hogy az abudoszi építkezései során, ami fontos, hogy az ő uralkodása idején visszavésték Amon nevét, és ugye Echneton így hivatalosan is Eretnek fáraónak bizonyult, valamint ő utána már így visszáll a régi családi öröklési rend, tehát hogy az uralkodónak a fia, és így tovább, ami eddig ugye nem volt, mert ugye Huremheb után jött első Ramszesz, és aztán most pedig ugye első Széti, de ez majd vissza fog állni, és egy hihetetlenül nagyon gazdag dinasztiáról lesz szó. Akkor pár szót a hadjáratairól, szerintem majd teszünk fel egy képet is ezekről a közel-keleti államokról, hogy így tudjuk, hogy tudják követni, hogy mégis mikről beszélünk, amikor így elmondjuk a városokat. Tehát már uralkodása első évében is hadjáratot folytatott Dél-Palesztinában, hogy megerősítse az egyiptomi fennhatóságot ezen a területen, mert ez gazdasági szempontból is nagyon fontos. Ezeknek a hadjáratoknak az ábrázolásait majd a Karnaki templomnak a külső falainál fogjuk mondani, mármint utalni fogunk rá. Ezen kívül ugye nagyszabású építkezésekhez biztosította a szükséges anyagi bázist, ami nagyon is kellett. Az is motiválhatta, hogy visszaszerezze Egyiptom régi dicsőségét azzal, hogy visszafoglalja a korábban az ő bírtat Egyiptom fennhatósága alatt álló területeket. Ez mindenképpen nagyon fontos, és mint ugye, amint mondtam, hogy a Karnaki feliratain erről be is számol a külső falakon, hogy tényleg mindenki láthassa, ez művészeti szempontból is egy nagyon fontos ábrázolás, és elemezték is nagyon sokan, tehát ezeket mindenképpen lehet mondani.
És szintén gazdasági okokból indított hadjáratot az aranybányái miatt fontos Núbiába, ugye az Egyiptomtól délre található. Az itt szerzett hadifoglyok egyben olcsó munkaerőt is biztosítottak az építkezéseihez, majd ugye erről, mint mondottam, majd lesz szó még a későbbiekben. Uralkodása 8. évében Széti egy kisebb felkelést is levert Núbiában. Ebben a hadjáratban a fáraó személyesen nem vett részt, de lehetséges, hogy fia Ramszesz igen. Széti uralkodása alatt kezdtek ugye a líbiai törzsek is betörni az országba a deltának a nyugati részénél. A fáraó még a hettitákkal történt összecsapása előtt seregeket indított visszaverésükre. Egyébként ezekkel a líbiai törzsekkel majd a közeljövőben is fogunk találkozni, mert számos fáraónak megkeserítették úgymond a hétköznapjait, úgyhogy röviden ennyit róluk. És még volt valami hadjárat?
Még volt ugye a kádesi dolgok, ezek nagyon fontosak, ami majd később ilyennel másik Ramszesznél még fontosabb lesz, amiről szintén majd annyi szó lesz, hogy már lehet, hogy meg is fogják unni. Tehát miután mondtam ezt a Palesztíniába és Szíriába vezető hadjáratokat, ezután északabbra indult és elfoglalta a kádest, ez nagyon fontos, majd erről tényleg teszünk fel egy képet, mire Amorú is átállt az egyiptomiak oldalára. Ezeket a területeket Egyiptom még Echnaton uralkodása alatt vesztítették el, hiszen Echnatonnak volt jobb dolga is, ugye az egyisten hit bevezetésével foglalkozott tulajdonképpen, és sokan emiatt pacifistának is mondják. Szétének ez a sikeres hadjárata már hadüzenetnek számított, ugye Hetit a birodalom ellen, amely egyre nagyobb lett, egyre erősebb és egyre nagyobb problémát jelentett Egyiptomnak. Kádes és Amorú is az érdekszférájába tartozott a Hetit a birodalomnak, emiatt egy kirobbanó háború lett, és Széti újra elvesztette a két várost, amiről majd ugye második Ramszesznél lesz szó, amit meg is örökítették, ugye tulajdonképpen egy békekötésről van szó, amit írásban megerősítettek, de legjobb esetben is döntetlennek lehetett elmondani, de természetesen majd második Ramszesz úgy fogja előadni, mint hogyha ugye ő nyert volna. És ugye most még visszatérve Szétire, az ellenségeskedés formálisan lezáró béke értelmében Egyiptom megtartott a Kánaán, de lemondott Kádesről és Amurról. És ennyi körülbelül, tehát ezekről még a későbbiekben lesz szó.
Igen, és most szerintem át is térhetünk az építkezésekre, amiben egy előjáróban annyit elmondanék, hogy szinte bármit, amiben belekezdett Széti építkezésbe, azt már az utódai fejezték be, legalábbis a dekorációt általában. A karnaki Ámon templomban is építkezett, illetve lesz szó most Abidoszról, itt egy templomot építetett magának, illetve a halotti templomát majd Franciska ismerteti meg velünk. És még egy-két kisebb templomot is mondunk majd, amik főleg sziklába vájt templomok, de akkor kezdjünk is bele. Tehát az építkezéséről még az is elmondható, hogy uralkodás alatt állítottak helyre számos olyan templomot, ugye, amit az Amarna korban, tehát Eknaton uralkodása alatt, amit említette és kivéstek, meg én is mondtam, hogy Ámon nevét ugye sok helyről kivésték, és ezeket mind az ő ideje alatt is még helyreállítják. Ezen kívül főként a nagy vallási jelentőségű városokban építkezett, ugye, tehát Tébában, Abidoszban, Memphisben, Héliopolisban is több templomot is építetett, vagy bővíthetett ki, ugye. Általában ezek a városok, ahol legtöbbször építkeznek. Ugye a karnaki templomban folytatta a Hóremheb által megkezdett oszlopcsarnok építését, ugye az a hüposztil csarnok, amiről már a múlt alkalommal ejtettünk pár szót. Túlpelton pedig ugye megkezdte a halotti templom építését is. És akkor most egy-két gondolatot, vagy kicsit bővebben, inkább úgy mondom, beszélnék az abidoszi templomról. Ez az egyik fontos épülete. Ez egy hatalmas kenotáfium templom, ami azt jelenti, hogy ez ilyen jelképes sírnak képzeljék el Abidoszban. Az a lényeg, hogy ez egy vallási központ volt, és ugye sokan szerettek volna itt temetkezni, de hát nem mindenki engedhette meg magának. Ilyenkor emeltek egy ilyen kenotáfiumot, és ez végül is egyenértékű volt azzal, szinte mintha itt temették volna el őket. Egyébként az egy finom fehér mészkő épület, első Széti kezdte el, és amint említettem, hogy második Ramszesz fejezi majd be. A templom előtt van egy nagy udvar, ami sajnos mára szinte eltűnt, viszont találtak nyomokat ilyen hatalmas vizes tartályokra, ami a papoknak a rituális mosakodásához volt szükséges. Ugye ez ilyen napi rituálé volt, hogy a papok a templomba beléphetnek, és akkor a szoborral, minden az Isten szoborral, vagy a királynak szobrával csinálnak mindenféle kedvességet, és ehhez szükség volt ahhoz, hogy tiszták legyenek, és erre szolgáltak ezek a nagy vizes medencék. Egyébként rengeteg sártégla raktár is található itt, illetve második Ramszesz fejezi majd be a külső pilonokat és az udvarakat is. Egyébként az is egy jellegzetesség, hogy ami Széti korára jellemző, hogy a dekorációk igen jól megmaradtak, illetve hogy jó minőségűek, mert nagyon részletesen ábrázolt minden, és például ezt a hüposztil csarnokot, amit Ramszesz fejez be, elég kapkodva díszítenek, tehát Ramszesznél már ez sajnos nem volt olyan fontos, legalábbis ennél a templomnál. Egyébként van egy olyan ábrázolás, ahol második Ramszesz hódol Ozirisznak, Ízisznek és első Szétinek is, a megistenült első Szétinek. Tehát ez is több helyen visszaköszön a templomainál. A hüposztil csarnokban egyébként 36 lótuszfejes oszlop található, illetve kifaragott féldomborművek. Első Széti korában érik el ezek a csúcspontjukat, amit említettem az előbb, hogy tényleg nagyon szépen voltak dekorálva ezek a templomok. Sokféle rituális jelenetet ábrázolnak, például, hogy első Széti különböző isteneknek a a társaságában áldozatot mutat be. Ugye ezekkel már találkoztunk a Királyok Völgyének a sírjaiban is, erről már tettünk szót múlt alkalommal is, hogy ez ilyen megszokott lesz Hóremheptől körülbelül ez a jelenet a Királyok Völgyében is, hogy különféle istenek társaságában ábrázolják őket. Található itt még 7 kápolna is, az egyik a megistenült Széti, illetve még 6 istené. Az ábrázolások egyébként különböző ünnepségek szertartásait mutatják, és 6 kápolnában állajtó található, és ami érdekes, hogy az Osiris kápolnájában pedig egy igazi ajtó található, ami különböző neki szentelt helyiségekbe vezetnek, tehát ez nagyon elalaprajza van ennek az egész templomnak, ami nagyon érdekes, mert általában nem jellemző erre a korra.
És ez a megistenülés nagyon fontos amúgy nála, tehát a lényeg az, hogy ugye mivel az apja nem királyi származású, az előző alkalommal fel is olvastam egy kis részt, hogy mennyire ugye tulajdonképpen ugye a megistenülés ez neki nagyon fontos, egyrészt az apjának is így az isteni rangra emelése, másrészt a saját isteni rangra emelése is. Például vannak olyan ábrázolások, ahol a saját maga előtt áldoz, hódol, tehát így eléggé.
És ez így igen, és fontos. Még azt fontos itt tenni a templomnál kiemelni, erről is már jó párszor ejtettünk szót, hogy itt van az a bizonyos királylista, tehát az amarna királyok ebből hiányoznak. Tehát ezt már Hóremhebnél is említettük, hogy magát harmadik Amenhotep után írja, tehát ott tünteti fel harmadik Amenhotep után, és az ő éveiket, mármint az Amarna királyok éveit pedig a sajátjához adta hozzá, és ez itt Szétinél is így van, tehát nem szerepelnek ezek a királyok. És még egy kis érdekesség, hogy ez mögött a nagy templom mögött van egy úgynevezett Osireion nevű épület, amit mondhatjuk úgy, hogy ez egy halotti templom, ennek a nagy templomnak ez egy halotti temploma, egyébként királysír formájú, és ezt is az utódai díszítik majd ki. Igen. Hosszú jelenetek vannak egyébként ezekben a csarnokokban és a folyosókon, főleg a halottak könyve jelenik meg, ugye ez is nagyon népszerű ebbe a korba, mert már a 18. dinasztiában megjelenik, ugye erről is nagyon sokat beszéltünk már, hogy mik díszítették akkor a 18. dinasztiában a sírokat. Ja, és még olyan, igen, tehát olyan ábrázolás is van még, ami csillagászati és halotti szövegeket és ábrázolásokat tartalmaz, és ez ugye azt mutatja, hogy az újbirodalmi királysírokkal számos hasonlóság van, és ezt is valószínűleg fontosnak tartotta Széti, hogy legyen valamilyen kapcsolat a királysírokkal. És akkor most nézzük a halotti templomát Franciskától.
Igen, ezt a gurnai halotti templom, mert sokan... Tehát most, hogy ez halotti templom, vagy ugye az évmilliók háza, tehát az a lényeg, hogy én most ezt a halotti templomként fogom hívni, hogy így mindenkinek egy ilyen képe legyen róla. Ugye a lényeg először is, hogy hol van Gurna, ez ugye Théba közelében van, a thébai nekropolisz északi részén. Nagyon fontos templom, mindjárt el is mondom, hogy miért. Mikor ugye trónra került, akkor elkezdte építeni, és tulajdonképpen kijelölte azt a pontot, amitől az utódai majd délfelé kezdenek el építkezni. Amiket majd a későbbi alkalommal láthatunk is, hogy mennyire sok templom helyezkedik el itt a különböző uralkodóknak. Nagyon fontos, kitüntetett helye volt és pozíciója volt ennek a templomnak, hiszen mi ugye thébai nekropolisz északi részén volt, és egy nyugati parton, így a királyi halotti templom tulajdonképpen a völgy ünneppel egybefügg, amikor ugye amit beszéltünk, hogy
ilyenkor Ámon ugye elhagyja Karnakot, és átmegy a másik oldal a Luxorba, és meglátogatja az összes halotti templomot, legalábbis próbálja.
Igen, és ennek egy nagyon fontos állomása
nagy ünnepség,
volt.
Nagyon sokan részt vettek rajta az ország minden pontjából, és akkor ilyenkor úgy gondolták, hogy amit áldozatokat felkínálnak Ámonnak, az az összes halottat érinti, tehát ilyen nagy ünnepség volt az a lényeg a halottaknak.
Igen, és maga az épület egyébként egy homokkő épület, és a templom előtt, ezt most leírnám egy kicsit, hogy néz ki, de van is róla font egy kép, bár nem annyira jó, de azért látható. A templom előtt 2 egymásba nyíló udvar volt, az újítás az, hogy a templom homlokzata elé egy portikuszt képeztek ki papírusz kötegeket imitáló oszlopokból, ezeket láthatjuk majd ugye a képen. Az északi komplexum, az a napkultusznak volt szentelve, itt tulajdonképpen egy széles, nyitott udvarból állt, középen pedig egy áldozati oltár volt. A jó állapotban megmaradt az egyik része, ez pedig az apjának emelt kápolna, ugye ez nagyon fontos, hogy ő több dolgot is emelt az apjának, ezzel is hangoztatva tulajdonképpen a családi dolgokat. A templom középső részét ugye a völgyünnepnek és Amonnak szentelték, az északi részeken pedig boltozatos raktárak voltak, különböző termekből állt, ezek majd nagyon később is elterjednek, például Ramesseumnál láthatjuk, hogy ilyen hatalmas területen van, erről majd jó képeket tudunk mutatni, és tényleg ezeket a kis raktárokat, meg minden ilyen kis termesrészt, ezt jól ki lehet venni. A templom útjai mentén pedig nagyon sok szobor és szfinx volt, így folyamatosan, ez biztos, mert a 19. századi utazók látták, és le is rajzolták, ez ma már sajnos nem igazán vehető ki. És ugye a király, mikor meghalt, tehát mikor Széti meghalt, akkor még nem volt kész, hanem majd fia másik Ramszes fejezi be, amit ugye Adré is mondott, hogy az összes épületét szinte ő fejezi be,
igen,
az
meg
utódai.
Az utódok, még nem még róla is díszít.
Szerintem nagyjából ennyi a lényeg. Több kápolna van, amit említettél a napkultusznak, van, amit a tébai triásznak szenteltek, illetve amit már múlt alkalommal is említettünk, hogy ugye az édesapjának, Ramszesznek is szentel itt egy kápolnát, köszönöm. Illetve még mondtam ezeket a különböző sziklába vájt templomokat, például Wadi Miyába, illetve Gebel Szilszilénél van egy ugyanilyen sziklába vájt temploma, ez is egy ilyen kenotáfiumként szolgál végülis, mint az előbb említettünk, hogy egy ilyen sír, végülis a sírt helyettesíti. És ez sajnos földrengés miatt ketté hasadt, de még így is végül is elég jól látható. Illetve Amadában is van ugye egy templom, erről is volt már talán az eddigiekben szó, hogy itt is ő is helyreállít és bővítget, ugye ez nagy szokásuk volt a királyoknak, hogy az eddigi épületeket bővítgetik, ugye főleg Karnakban az Ámon templomot.
Ugye, amit...
ennyi, igen.
Ja, csak amit mondtunk is, ugye Karnakban ugye Hóremhebnek a csarnokát kezdi el, aki ugye a több pülön is fűződik a nevéhez, de a lényeg az, hogy a hipposztél csarnok a nagy oszlopokból álló hatalmas csarnok, az az ő nevéhez, valamint fia a második Ramszesz nevéhez fűződik. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy...
Szerintem ennyi. És akkor elmegyünk most zenélni egyet, és aztán visszatérünk a sírral, a múmiájával, és ha van idő, még egy kis dekrétumot, tehát egy fennmaradt forrást is felolvasunk, de vagy legalábbis részleteket belőle. És akkor most egy kis zene. Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Kontakt Rádió Fáraók Földjén című műsora. Ma első Szétivel foglalkozunk. Ugye megtudtuk róla, hogy ő is katonai családból származik, illetve ilyen posztokat töltött be már az uralkodása előtt is, illetve beszéltünk az építkezéseiről, hogy ő Karnakban, az Ámon templomban építkezett, Abüdoszban volt egy temploma, Gurnában a Halotti temploma, illetve több kisebb szikla temploma még erre-arra, illetve a hadjáratait említettük, hogy Núbiába is vezetett, Palesztinába, Szíriába, és a Hettita birodalom ellen is. Igen, és most vágjunk bele a sírjába és a múmiájába, Ja, és még Franci mondana egy kis érdekességet.
Az uralkodási évéről. Tehát ugye előbb beszéltük, hogy mégis meddig uralkodott, meg nagyon sokan ezen vitatkoznak, hogy mégis mennyi lehetett az uralkodási év. Ez nem meglepő, több fáraónál is ez problémát jelent. Úgy gondolják, hogy a 11 uralkodási év az inkább a valószínűbb, mert az aszuáni gránitbányákat uralkodásának 8. évében megnyitotta, és obeliszkeket is akart, ami nem készült el. Tehát ugye ez egyértelmű, hogy végül is gyanús, hogy most miért nem készülhetett el, tehát 11. évet, tehát 11 uralkodási évet gondolják olyan tutibnak.
Igen.
És akkor most?
A sírja.
Ugye a sírja. Na igen, erről pár érdekes dolgot fogunk most mondani, meg a mumiájáról is. Ugye a Szétinek a sírja a Királyok völgye 17-es, tehát kávé 17-es számot viseli, és a híres Belzunit találta meg 1817-ben első Ramszesz megtalálása után, aki ugye kávé 16 sírt jelöli, és utána pedig ugye első Szétét, aki nagyon szép állapotban maradt meg. Erről egy képet fel is raktunk, de lehet, hogy még mármint, hogy föl lesz rakva, hogyha megnézzük, de lehet, hogy még többet is felrakunk, mert nagyon, nagyon érdekes. Az egyik legdekoratívabb sírja a Királyok völgyének, és a leghosszabb is, és omlásveszélyes is, és nem is látogatható, tehát igazából ez egy probléma, de tényleg nagyon sok minden fennmaradt, domborművektől kezdve a színes ábrázolásokon át minden. Ami nagyon fontos, hogy teste az nem volt ott, hanem a Kecskésdeire, Bahári rejtek helyen volt, amiről már mindenki tudja, hogy kitalálta meg, de erről még Adri fog pár szót mondani.
Csak, hogy biztos legyen.
Hogy mindenki tudja tutira. És hát maga a sír ilyen kisebb helységekből állt, és kamrákkal van bővítve. Belzon is csinált róla metszetrajzokat, bár nem olyan tutikat, de azért tehát az a lényeg, hogy azért legalább valamennyire foglalkozott vele. Viszont ami probléma, hogy a feltárás után a talajvíz az ugye elkezdett bejönni, és elég nagy károkat is okozott, ami ugye mai napig érezteti a nyomát. Másrészt,
de nem
pedig
csak a talajvíz, hanem maguk a kutatók.
Igen,
is.
És ami a legszomorúbb, hogy nem csak a turisták, a 19. század a turistája lámpáikkal, meg az olajos fákjájukkal, meg mindennek,
a kékéz lenyomataikkal.
Hanem maguk a kutatók és a tudósok, akik azért ez egy elég szomorú dolog, hiszen ebben az időszakban az egyiptológia kezd fellendülni, maga az egyiptomi iránti érdeklődés is ezekben az időkben. Ugye a Rosetti-kő megtalálásától kezdve megindul egy hullám, és Belzoni pedig nagyon sok sírt meg is talál. Tehát ami a lényeg, hogy Belzoni és a segédei a domborművekről ilyen viasz lenyomatokat próbáltak levenni, amivel nagyon is károsították az épületet, magát a sírt. Valamint ugye, amit mondtam, hogy a 19. századi turisták a fáklyákkal, meg az olajlámpákkal károkat okoztak, és akkor itt jön a legdurvább, úgyhogy mindenki készüljön fel, még Champollion, Rosellin és Lepsius is, igen, Lepsiusék eltorzították a domborműves farrészeket, mert egészeket kiemeltek és elvittek onnan, tehát tényleg, ami a mai napig érezteti a hiányát, meg azt, hogy mennyire is megkárosították ezt. Amúgy, amit mondtam, ugye, hogy a teste az nem itt volt. Viszont fontos, hogy a festékek meg a művészek, akik csinálták maguk az alkotóknak, így a festékei meg az ecsetei még ott voltak a földön.
Igen, és hogy úgy nézett ki a sír, mintha akkor lett volna kész. Tehát amikor belépett Belzoni, gondolom, akkor még nem volt nagy baja, az csak utána keletkezett az a sok kár benne. Tehát, hogy akkor úgy tűnt, mintha szinte akkor festették volna.
Igen, és ami még nagyon fontos, hogy a királyi sírkamra padlójában föld alatti járat volt, és ott Széti külső antropoid szarkofágjának alsó része megvolt, és a fedél darabjaival is, tehát hogy ez nagyon szép erről is. Hát még lehet, hogy keresünk végül is képeket, hogyha így később lesz fönn, tehát mindenféleképpen fontos. A lényeg, hogy ez a sír, ez tényleg nagyon-nagyon-nagyon fontos, és sajnos nem lehet most látogatni. És akkor pár dolgot még.
A múmiáról. Ugye említette Franci, hogy a múmiát magát nem a Királyok völgyében temették el, a rejtekhelyen találták meg. Ugye ez az a bizonyos rejtekhely, amit a helyi család talált meg, és 10 éven keresztül, vagy nem is a család, hanem a kecske maga, a családnak a kecskéje, és 10 éven keresztül sikerült rejtegetniük, csak aztán ugye egyre több dolog került elő a sírból, ugye ezek kikerültek a piacra, és ez már feltűnő volt a tudósoknak, ugye az embereknek, hogy valami gond van, tehát hogy nem gond, hanem hogy valamit talált itt valaki. Ők, ez a család, és kiderült végül is, hogy megtaláltak ezt a rejtekhelyet, és szépen kiürítették egyébként a múmiát magát az Egyiptomi Múzeum őrzi Kairóban, és a szarkofágot pedig Londonban találhatják itt Sir John Soane's nevű múzeumban. Na, akkor a múmiáról.
Igen, mert itt problémák is voltak, hogy most a britisnek felajánlották, de keveset, és nem akarta, és aztán végül is így itt kötött ki maga a szarkofág, tehát ennek is egy ilyen érdekes története van, de erre most nem térünk ki.
A múmiáról akkor szeretnék mondani pár dolgot. Ugye, mint Franci is említette, hogy nagyon jó állapotban maradt fent. A vizsgálatok alapján az derül ki, hogy Széti olyan, na hát az is persze megosztanak a vélemények, hogy hány éves is lehetett Széti halálakor, hát ilyen 40 és 50 közé rakják, de valaki azt mondja, hogy 40 évesnél fiatalabb, tehát én inkább rámondok egy 40-et, mert az pont a középút, úgyhogy legyen mondjuk 40 éves. Tehát 40 éves volt, mikor meghalt. Ennek okát nem tudni pontosan, tehát hogy nem tudni pontosan, hogy mi történt. Családjának több tagja is magas kort ért meg, ezért feltételezték, hogy betegség okozhatta a halálát. Egyébként a múmián magán erőszak nyomait nem találták meg. Ugyan a fejet elválasztva találták a testtől, de ez ugye lehet annak is az oka, hogy a fosztogatók elválasztották és kerestek mindenféle amuletteket, tehát ez valószínűleg inkább tényleg csak ennek az oka, hogy a fej le volt vágva a testről. Az álmonpapok helyezték ugye át ide a úgynevezett Dere Bahari 320-as sírba, és a fejet pedig vászoncsíkok segítségével helyezték vissza a testhez, tehát így próbáltak egy kicsit helyreállítani. Még pár dolgot róla. Feltételezték egyébként, hogy szívbetegség okozhatta a halálát, de ez ugye megint csak egy feltételezés, hiszen érdekesség nála, hogy a bebalzsamozott múmián a szívet a jobb oldalon találták, és ugye ez szokatlan, mert miért lenne a jobb oldalon, ha csak nem olyan betegségbe szenvedett, ugye van egy ilyen betegség végül is, hogy a jobb oldalt van a szív, de az is elképzelhető, hogy ha tényleg ez volt a baja, hogy direkt a másik oldalra helyezték, hogy ezzel is erősítsék a túlvilágon, hogy majd ott jobban működjön a szíve, illetve ugye az is lehetséges, hogy a balzsamozók hibát követtek el, ugye erről is a múlt alkalommal beszámoltam, hogy néha ki is vették a szívet, az agyat pedig bennhagynák, pedig pont fordítva kellett volna, de hát ez már a balzsamozók gondja, nem a miénk. A lényeg, hogy a szív azért bent van, csak rossz helyen. Még pár dolgot. Maspero 1886. június 9-én távolította el a vászonpólyát a testről. A papok egyébként szép mumifikálást végeztek itt is, mint
ez
ahogy már...
is rajta.
Igen. A gyantás anyagokkal átitatott vászoncsíkokba csavarták a testét, és csak a fejet hagyták szabadon. Egyébként a feje kopasz, még ez egy nagyon fontos dolog. És még egy pár dolgot, hogy a testek keresztbe nyugszanak a kezek, illetve a bal karom még egy amulett is található, a hasüregben pedig fekete foltok vannak, és a mellkas bal oldalát gyantába áztatott ilyen gyolcsokkal tömték ki, tehát a szívnek a helyét. Úgyhogy röviden ennyit róla, az a lényeg, hogy nagyon tényleg nagyon szép állapotban maradt meg, az arcán is látszik, hogy szinte mintha aludna, mintha egy tényleg nagyon szép, majd nézzünk képeket, vagy tessék addig keresgélni a neten, beírják, akkor biztos marad jó pár dolog. És akkor említettük ezt a bizonyos dekrétumot, ez az úgynevezett Nauri dekrétum, ami végülis egy tilalmi listát közöl, amiben a templomi személyzetet, feleségeiket és a szolgákat veszi védelmébe széti maga, és erről ír, hát kicsit ilyen vontatottnak tűnhet a szöveg, de olvasok egy pár sort fel, hogy mégis lássák, hogy miről is volt szó. Tehát a parancs a következőket mondja. Megparancsolta ő felsége, hogy felső és alsó Egyiptom királyának, Menmátrénak, vagyis első Szétinek, millió évekig fennálló házát, ugye ezt az előbb említette Franci, ez a halotti temploma, védelmezzék meg vízen és szárazon felső és alsó Egyiptom kerületeiben és városaiban, hogy ne tegyenek jogtalanságot ennek a templomnak egyetlen ember ellen sem az egész országban, akár férfi, akár asszony, és ne tegyenek jogtalanságot ennek a templomnak bármilyen vagyona ellen az egész országban, és hogy ne vigyen el semmilyen királyfi, semmilyen parancsnok, semmilyen előjáró és semmilyen tisztviselő, és semmilyen ember, akit megbízatással küldtek Núbiába, egyetlen ehhez a templomhoz tartozó személyt, semmint foglyot, egyik kerületből a másik kerületbe kényszermunkára, kényszerszántásra vagy aratásra. Tehát végül is ez megtiltja, hogy bárkit is elvigyenek ebből a templomból akármilyen munkára is, tehát nem foghatóak szolgamunkára az itt dolgozó emberek, csak itt, tehát az összes itt tartózkodó ember sorolja végül is fel, csak itt egyesével. És még egy kis rész ebből a vége ennek a forrásnak, dekrétumnak, bármely núbiai királyfi, bármely tiszt, bármely előjáró, bármely tisztviselő, vagy bármely ember ellen, aki el fog hurcolni bármely embert a templomból fogolyként, egyik kerületből a másikba, kényszermunkára, kényszerszántásra, vagy ugyanúgy aratásra, vagy az ellen, aki el fogja vinni a templomnak bármely asszonyát vagy emberét, vagy hasonlóképpen a szolgáikat, hogy bármely megbízást teljesítsenek az egész országban, s hasonlóképpen minden kocsihajtó, minden istálló ember, istálló mester, bocsánat, és a királyi háznak bármely embere ellen, akit a fáraó életüdvegészség, ugye ez a kis forma, bármilyen megbízásából küldtek ki, és aki elragadja a templom bármely emberét egyik kerületből a másik kerületbe kényszermunkára, kényszerszántásra, vagy hasonlóképpen aratásra, vagy hogy bármely megbízatást teljesítsen, alkalmazzák a törvényt, s verjék meg 200 sebet okozó ütéssel, és büntessék 5 hasított sebbel. Tehát itt végül is leírja azt, hogyha valaki ezeket a tetteket elvégzi, milyen büntetést alkalmazzanak rá. Ennek végül is ez a lényege, csak kicsit hosszan taglalva, hogy biztosan mindenkire kitérjenek. Akkor gyorsan még foglaljuk össze, hogy miről is volt szó eddig.
Tehát ugye a mai alkalommal első Szétivel ismerkedtünk meg, egy kicsit utaltunk vissza magára ugye 19. dinasztiának a kezdetére, valamint az elkövetkezendő időkre, még második Ramszesz korára. Maga a Szétinek az uralkodása hát jónak mondható, a múmiája ugye a legjobb állapotban fennmaradt, múmia sírja pedig a legnagyobb, tehát tulajdonképpen minden sikerült neki. Az építkezéseit is megbeszéltük, a legfontosabb építkezéseit, ugye Karnak, Gurna és így tovább. Magáról a hadjáratairól is volt egy pár szó, valamint a családjáról és a családi hátteréről, a feleségéről és a gyermekeiről is. Valamint ugye a sírjával is megismerkedtünk a végén, hogy milyen szép, és ez tényleg nagyon-nagyon jellegzetes sír. És
nagyon szép a dekoráció, egyébként ugyanaz mondható erről, már mint ami a tartalmát illeti, mint az előző sírokban, ilyen túlvilági könyvek kaptak helyet benne.
Igen, és festőt finoman kidolgozott festményekből és domborművekből áll, és hogy ez nagyon fontos, de ugye kitértem arra is, hogy milyen gonosz emberek is voltak, akik mennyire elcsúfították és megrongálták magát.
És ma már sajnos nem is látható pont ez miatt.
Igen, úgyhogy tulajdonképpen...
Egyébként a művészetére pedig az jellemző, hogy ilyen tényleg kifinomult volt, és nagyon részletesen ábrázoltatott mindent. Például van egy olyan jelenet is, ahol a fiával együtt bikára
lasszóznak,
igen. És ez is nagyon szépen van kidolgozva, tehát tényleg egy ilyen kifinomult művészet jellemző, úgymond az ő stílusára, illetve mivel, hogy azért uralkodott jó pár évet, hanem is olyan sokat, de azért egy ilyen 11-et mondtunk ugye neki, így azért lehetősége volt arra, hogy építkezésekbe kezdjen, ugye az elődjének sajnos nem sikerült, aki 2 évig uralkodott mondjuk, és ugye sajnos arra már nem volt ideje, hogy be is fejezze őket, de az utódai erről gondoskodtak. Igen, a múmiájáról említettük, hogy nagyon szép állapotban maradt meg, illetve, hogy nem a csírjába találták, hanem ugye ezen a bizonyos kecskés rejtekhelyen, hívjuk csak így,
most
mert így már mindenki tudja.
Maradt, igen.
És akkor a következő alkalommal pedig második Ramszesszel fogunk foglalkozni. Ketté bontjuk majd az ő uralkodási életét, vagy
igen,
tehát
az uralkodását. Ideig uralkodott, ezért inkább így fér bele.
És nagyon sok cselekedett.
Háborúzott is, igen. Szobrai építkezései pedig, hát ez a harmadik Amenhotep korát idézik körülbelül, amint legalábbis az építkezései tekintetében.
Meg majd jönnek a szobrok, a Ramesszida, a kilométeres lábakkal.
Meg a csücsörítős vastag ajkakkal, úgyhogy
lesz mit mondanunk majd a következő 2 alkalommal is, és ugye majd még szépen sorba.
Úgyhogy köszönjük szépen.
Megnézzenek majd fel a MEB-nek, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság honlapjára, és akkor tessék majd ott letölteni szépen, hogyha érdekli önöket az eddigi adások, illetve a Kontakt Rádiónak a honlapján pedig majd töltünk fel képeket, és akkor végig lehet követni azt, amiről végül szó volt, és hogyha együtt hallgatják és nézik a képeket, akkor az majd úgy pont összeáll. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, és akkor találkozunk 4 hét múlva. Viszont hallásra!
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén.
Reklám következik.